Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kilenc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Az Európai Bizottság szigorúbb vízumszabályokat fogadott el a schengeni térségbe belépni kívánó orosz állampolgárokkal szemben, írja az Euronews. Az orosz kérelmezők ezentúl már nem kaphatnak többszöri beutazásra jogosító vízumot, csak egyszeri belépésre szólót, azaz minden alkalommal új vízumot kell kérelmezniük, ha az EU-ba utaznának. Litvánia, Lettország és Észtország ennél is szigorúbb szabályokat hozott, és korlátozta az orosz állampolgárok beutazását a területre. Új korszakot nyithat a rák elleni küzdelemben a Hunren Természettudományi Kutatóközpont és az ELTE közös fejlesztése, derül ki az Index cikkéből. A Hunren közleménye szerint egyelőre állatokon végezték a gyógyszerkísérletet, amely gátolta a bőrrák és a tüdőrák növekedését, továbbá teljes gyógyulást ért el a merrák esetében. 15. alkalommal indult el a Jónak lenni jó kampány. Idén a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeket támogatja a Jónak lenni jó. A közmédia karitatív kampánya a kárpátaljai elfelejtett gyermekek segítése jótékonysági alapítványt segíti. A legutóbbi adatok szerint 11 millió forintnál áll a gyűjtés. A 1358-as szám hívásával, illetve SMS küldésével 500 forinttal lehet támogatni az alapítványt. A felajánlásokat továbbra is a jónak lenni jó kukac mtva.hu e-mail címre várják. Megszerezte az engedélyt a magyarországi fióktelep elindításához a Revolut, írja a fintech.hu. Hivatalos bejelentés a témában egyelőre nincs, de a Magyar Nemzeti Bank honlapján a tevékenységi engedéllyel rendelkező felügyelt intézmények között megjelent a Revolut Bank magyarországi fióktelepe. A Revinfo adott arról hírt, hogy az MNB weboldalán megjelent a Revolut Bank magyarországi fióktelepe, amely a honlap adatai alapján 2025. október 23-án megkapta az induláshoz szükséges engedélyeket. A portál arra is felhívta a figyelmet, hogy a Revolut súgó oldala is frissült, ahol már megemlítik, hogy aki a magyarországi fiók indulása után Revolut számlát nyit, akkor magyar számlaszámot kap, és nem lesz szükség semmilyen migrációs folyamatra. Az, hogy erre mikortól lesz lehetőség, egyelőre nem ismert. Meg kell várni a Revolut tájékoztatását a témában. A családosok és idősek számára is fontos termékek kerültek fel az árcsökkentési listára. Zsigó Róbert szerint a túlzott haszonkulcsok ellen fel kell lépni a vásárlók védelmében. A kormány kiegészíti az ár és csökkentéssel érintett áruk listáját, ezzel még több élelmiszer lesz olcsóbb, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Zsigó Róbert közlése szerint december 1-től a marha fehérpecsenye, a marha felsál, a sertésmájas, a sertésmájkrém, a félkemény sajt, a sajtkrém, a kenhető sajt, a zöldségek és gyümölcsök közül az alma, körte, szilva, szőlő, a paradicsom, a fejes káposzta, a vöröshagyma és a zöld paprika lesz olcsóbb. A kisgyermekesek pedig a bébi ételt tudják majd olcsóbban megvásárolni, tette hozzá. Aggasztó gyorsasággal terjed a madárinfluenza Európában, írja az Agroinform. A legtöbb kitörést Németországban jelentették, több mint 1 millió szárnyast kellett elpusztítani. A rendkívül fertőző és pusztító madárinfluenza járvány az idén a megszokottnál korábban kezdődött, és már az Európai Unió 27 tagállamából 15-ben észleltek fertőzéseket. Az Unió több országában kötelezővé tették a baromfik zártartását, hogy megakadályozzák a vírus további terjedését vadmadarak révén. Az elmúlt években világszerte több százmillió szárnyast kellett elpusztítani a járvány miatt, amely az Egyesült Államokban már a tejelő szarvasmarhákra is átterjedt. Magyarországon is felbukkant a vírus. A Nébis Jász-Nagykunszolnok vármegyében Egy pecsenyakacsát tartó gazdaságban mutatta ki a madárinfluenza vírus jelenlétét. Híreink végén az időjárásról. A nyugati ország részben a köd fokozatosan feloszlik és egyre nagyobb területen süthet ki a nap. Időszakos csapadék leginkább a keleti észak-keleti megyékben valószínű. Általában gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, de az északi, illetve keleti tájakon feltámadhat a nyugatias szél. A hőmérséklet 11 és 14 fok között valószínű, de heves és borsod északi részein ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.
Reklám.
Negyedikes és nyolcadikos diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Órralátogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A nyolcadikosoknak november 6-án és 19-én, a negyedikeseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Néha úgy kell elindulnunk, hogy még nem állunk készen, mondja Urbányi Zóra énekesnő a novemberi Képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk egy angliai gyermekprostitúciós ügyet feltáró újságíróról, történeteket a függőségből való szabadulásról és a transzplantáció utáni újrakezdésről. Megismerhetjük Sir Edmund Hillary-t, barangolhatunk a Balaton körül és az Angyalok városában. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Szulák Andrea jótékonysági zenésestje, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. November 16-án, vasárnap 19 órakor az Orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak Nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a Társszékes Egyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
We'll walk in.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. 20 év, ennyi ideje szolgál Hajdú László református lelkipásztor az Andornak tájai, a Felsőtárkányi és a Recski gyülekezetekben. Számára a lelkészi hivatás életre szóló elhívás, amely gyerekkorától kezdve kíséri. Lelkész családban nőtt fel, a hit természetes része volt mindennapjainak, a sárospataki teológia pedig csak megerősítette elhatározásában. Hogy milyen volt ez a 20 év, és mit jelent számára a szolgálat öröme és felelőssége, ezekről is mesélt Huszár Katának.
Mi az, ami 20 évvel ezelőtt erre a hivatásra, erre a pályára indította, hívta Önt?
Először is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Öröm ez a mai nap számunkra, és ezt a kérdést, amit az előbb feltett nekem, én is átgondoltam, persze már többször is. Hát igazából a kezdeteket az jelenti, hogy ugye nekem a szüleim is lelkipásztorok voltak, Felső Szabolcsba egy Eperjeske nevű településen, illetve egészen ott Záhony mellett Zsúrk nevű községben szolgáltak, és tulajdonképpen ebbe a lelkés családba születtem bele. Láttam azt, hogy mit jelent ez a lelkészi szolgálat, már egész pici koromtól fogva, ezek a csigakészítések, a evangéliumi énekek, akkoriban is volt egy ilyen ébredési mozgalom, ez ugye a 80-as, 85-ös évet írtuk ekkor, és ez nagyon megtetszett, viszont ekkor még csak egy elhatározás volt, hogy na majd egyszer én is erre a pályára lépek, mindannyian tudjuk, hogy ehhez a pályához szükséges elhívás onnan felülről, Hát ez az elhívás, ez majd később adatik, egészen a gimnáziumi évek után, teológiai felvételi előtti időszakban történt meg az Úr részéről is az a megerősítés, hogy engem valóban ezen a pályán akar látni.
Hogyan zajlottak a tanulmányok?
A tanulmányok már tudatosan készülve erre, a Lévai József Református Gimnáziumba kezdtem a középiskolai tanulmányokat. Annyira nagy volt az elhatározásom és a felbuzdulásom, hogy más iskolát tulajdonképpen nem is írtunk be. Aki ismeri, meg gondolom, hogy Pápai Sándor tanár úr neve ismerős lehet talán a hallgatóknak is, az ő osztályába járva, hát nem csak tárgyi tudást kaptunk, hanem igyekezett hitbelileg is nevelni bennünket. Tehát a Léva is időszak volt az, ami még inkább megerősített ebben az elhívásban, és utána Debrecenbe jelentkeztem, de végül is a teológiát Sárospatakon végeztem el, és ez egy picit érdekes, hogy szinte a legjobb felvételit írtam, és végeztem el ott a felvételin, és valahogy mégis úgy sikerült, hogy nem vettek oda fel, ezt a mai napig se tudom, viszont az az egy év, ami akkor utána adódott, az a gyerekek, a fogyatékosok között végzett szolgálatom volt, hát ez Istennek volt egy ilyen kerülő útja, amire rátett, de hál' Istennek, hogy ez megtörtént, és utána már nem Debrecenbe, hanem Sárospatakra jelentkeztem, 99 és 2005 között ott végeztem el, hát akkor még ugye teológia volt, ma már hittudományi egyetem.
Mi történt itt az iskola elvégzés után? Rögtön egyenes volt az út az Andor Natályai gyülekezethez?
Amikor ugye, de most is így van, a 6. év az gyülekezeti gyakorlat, és én akkori Espereshez, úgymond a Egri gyülekezet lelkészéhez, Espereséhez kerültem, dr. Kádár Zsolthoz, ő mellé. Kezdetben ugye az Egri gyülekezet dolgaiba láttam bele, ott kellett szolgálni, és mivel itt a szórvány gyülekezetekben, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy Egervölgyén egy óriási területű szórvány rész van, áldott emlékű Denke Gergely bácsi, Gergő bácsi végezte itt a szolgálatokat, tehát gyakorlatilag Eger környékén egy 40 kilométeres körzetben rengeteg településre eljutott az akkor már idős Gergő bácsi, és tőle átvette a szolgálatokat Ferenc József. Amikor én már ide kerültem, Ferenc nagytiszteletű úr, ugye jelenleg most Bükzsérci lelkipásztor, ő már akkor ezt a szórvány területen végezte a munkát, és ott jött egy hirtelen esemény, ugye Széchenyi Gyuri bácsi, akkori Esperes úr elment nyugdíjba, Ferenc tiszteletes a helyére kerül, így megörült a szórvány gyülekezetek gondozási szolgálata, és kézenfekvő volt, hogy Esperes úr, illetve hát az akkori püspök, Csomós püspök úr kinevezett ezekre a területekre. Tehát 2005, hát inkább már év ősze volt az, amikor valójában elkezdhettem itt a szolgálatokat. Akkor még csak Andornak tájai gyülekezet, tehát szórvány gyülekezet létezett.
Egy picit avassuk be a hallgatókat, hogy mit jelent az, hogy szórvány gyülekezetekben szolgálni, mert azért ez ugye nem az a része a hivatásnak, amikor valaki egy gyülekezetnek a lelkipásztora egy adott településen, községben.
A szórványok, tehát a szétszórtságban élőknek a gyülekezete tulajdonképpen mindig egy adott egyházközséghez úgymond a vonzás területét jelentik ezek a szórvány gyülekezetek. Hát itt is a rendszeresség az nagyon fontos. Van, hogy 40 kilométert kell utazni, tehát rengeteg utazással jár, de a jelenlegi gyakorlat az, most ugye már szórványokról, hát egyre kevesebbet tudunk beszélni, hiszen előregedő falvak, reformátusai zömmel kihaltak, tudjuk a szociológiai problémát, ugye elvándorolnak, de mára már ott tartunk, hogy missziói egyházközségek lettek az egykori szórványokból, legalábbis Recske és Felső-Tárkány is ilyen. Hát a szolgálat az ugyanaz, ugyanúgy készül rá az ember, templomélményünk is van úgymond, mert nagyon sokáig könyvtárakba, művelődési házakba, magánházakba, kiskonyhába leülve tartottuk az istentiszteleteket, de szeretik, amikor ezt az élményt megkapják a testvérek, hogy tehát a liturgia az tulajdonképpen ugyanúgy zajlik, mint egy nagyvárosi gyülekezetben.
Milyen kihívásai vannak ilyen szempontból itt a lelkészi hivatásnak? Mert én azt gondolom, hogy ahogy hallhattuk is, hogy ugye említette, hogy akár könyvtárokban, akár egy-egy családi háznál sokkal közelebb van a gyülekezeti tagokhoz, a hívőkhöz is. Egy teljesen más kapcsolat alakul ki. Én azt gondolom ilyenkor, mint hogyha a szószéken van.
Igen, ezek az istentiszteletek általában sokkal személyesebbek, sokkal emberközelibbek. Az előbb ugye kihívásokról volt szó, hát itt a távolságok általában, az istentiszteleti időpontoknak a szervezése, van olyan, hogy a kultúrházat ugye nem tudják rendelkezésünkre bocsájtani, volt olyan, hogy nem volt hol tartani, de akkor mindig szólt valaki, ugye az alkalmokat, akkor mindig szólt valaki, és akkor magánházakhoz mentünk. De maga ez a közvetlenség, hogy nyilván egy városi istentiszteleten nincs az, hogy várunk a papra, meg a istentiszteletre is, sutyorgunk, beszélgetünk, ezt most pozitív értelemben mondtam, itt a szórványokban azért beszélünk mindenféléről, hogy tetszenek lenni, beszámolnak az emberek a mindennapi dolgaikról, de amikor a Bibliát elővesszük, és mondom, hogy testvérek, most már kezdjük, akkor mindenki tudja, hogy ez már az a szent idő, szent órácska, amit az ige mellett töltünk.
Az egyik nagy eseménye volt az itt eltöltött 20 évnek, hogy Felsőtárkányban megépülhetett a református templom. Mit tudhatunk erről? Azért ez egy nagyon nagy esemény volt itt a Szorbányban.
Felsőtárkányi gyülekezet, ugye amikor én elkezdtem a szolgálataimat, még az Andornak tájai Szorvány gyülekezethez tartozott, tehát szorványként tartották nyilván. Ugyanakkor itt Felsőtárkányban már korábban, tehát 30-40 évvel ezelőtt is folyt gyülekezeti élet, magánházaknál és ugye tehát templom hiányába, ugye kultúrházba, amikor én például ide kerültem 2005-ben, könyvtárba tartották az istentiszteleteket, és ekkor vetődött fel a gondolat, akkori esperes dr. Kádár Zsolt nagyon támogatta ezt a dolgot, hogy először alapítsunk egy missziói egyházközséget, utána pedig elindul lobbizott, ahogy ő mondta mindig, és nagyon érdekes, hogy egy olyan színezetű kormányt használt az Úristen akkor, akik hát nem erről híresek, hogy támogatják ezt a hitéletet, de az ő idejük alatt is kaptunk egy jelentős támogatást, és utána ez már gördülékeny volt, ez a nem csak gondolat lett, hanem valóság is. 2009-re készült el, vagy akkor kezdődött a templom, és ez így gyakorlatilag nem is olyan hosszú időn belül kivitelezésre került. Egészen a jó területen, az iskolával egy helyrajzi számon vagyunk, ott a patak partján, itt a katolikus templom és az iskola közti területet kaptuk meg a polgármestertől, dr. Juhász Attila polgármester úr nagyon mellé állt a dolog mellé, és megkapván a területet, elindult a templomunknak a felépítése, ami akkor nem lett teljesen kész, hiszen azóta építettük be a felső szintet, és azóta most például a fűtést klímaformájában, tehát klímák segítségével fogjuk megvalósítani. Volt, hogy eszközöket tudtunk szerezni, a konyhát berendezni, tehát így folyamatosan zajlott ez a munka.
Hány fő a befogadó képessége a templomnak?
Amikor tele vagyunk, akkor olyan 70-80 ember biztos, hogy befér, és nagyon jó tényleg, hogy van egy kis iroda is, meg vizes blokk, és azóta már a felső szint is, mint ahogy említettem, elkészült, különféle gyülekezeti vendégségek, eddig ugye, amikor nem volt ott a padokba, ettük meg a szendvicset is, és most már hál' Istennek, tehát megvan arra a lehetőségünk, hogy felmenjünk, és ott ugye van egy hatalmas közösségi tér, ott tudjuk megtartani a szeretett vendégségeket, és egyéb alkalmakat is.
2025 az ifjúság szolgálatának éve is a református egyházban, és azt gondolom, ahogy öntől is hallhattuk már, hogy itt sok szorvány már előregedett tulajdonképpen. Az ifjúság, a fiatalok, a fiatal családok bevonása a hit életbe, a gyülekezeti életbe mennyire okoz kihívásokat itt a környéken?
Ez egy nagy kihívás, és nagyon sokáig tényleg úgy végeztük a szolgálatunkat, hogy még csak hittanóra sem volt, és Hát ha eredményekről kérdeznek, akkor az mindenképp pozitívum, hogy hitoktatás felső tárkányban már nagyon régóta van. Itt ugye ezek iskolai hitoktatást jelentenek, de ezek a családok, gyerekek időnként ugye megjelennek a gyülekezetekbe, és itt tárkányban azért nagy dolog ez, hiszen most már azon gondolkozunk, hogy ha elkezdjük 11-kor az istentiszteletet, és 2-3 gyerek szinte mindig van ott, hogy legyen majd valaki, aki velük külön foglalkozik. Na most ez egy üdítő kivétel volt, felső tárkány is mellett ugye Andornak tája azért jelentős, itt a presbitériumban most olyan emberek kaptak bizalmat, 40-50 év alattiak, tehát ilyen 40-50 közt vannak négyen is, már én is inkább a 50-hez leszek közelebb, de velem együtt a 60% a presbitériumnak fiatal. Ők jöttek és vállaltak szolgálati területet, tehát valaki a gyerekekkel foglalkozik. Recsken szintén elindult a hitoktatás, tehát ezek sajnos van, hogy 10-15 év, mire ezeket ugye így meg tudtuk szervezni, meg hát az Úristen lehetőséget adott, hogy legyenek fiatalok. Tehát így tudjuk bevonni a fiatalokat, hogy vállalnak feladatokat, szolgálatokat, de azt azért tudni kell, hogy családos emberek hétvégén vannak nagyon sokszor ők is távol itthonról, és hát bizony nem mindig tudnak jönni az Isten tiszteletekre, de hát próbálkozunk, és talán ez is lenne a következő, hát mondhatom, hogy 20 év vagy 10 év feladata az, hogy ezeket a fiatalokat beépítsük, de hát mindig a gondok úr megnyugtat meg a testvérek, hogy akinek ott kell lenni, az mindig ott van, higgyem el, és hát tényleg lehet akármilyen jó stratégiánk, ha az Isten nem vonzza, az Isten lelke a testvéreket, akkor nincs igazi eredmény. Ha a kettő találkozik, akkor szép dolgokat lehet csinálni. Jó reménységgel vagyunk ezzel kapcsolatban is.
Említettük itt a 2 évtizedes pályafutást. Ha az elmúlt 20 évre gondol, tiszteletes úr, akkor milyen érzések kerítik hatalmába, milyen gondolatok fogalmazódnak meg?
Hát az első, az mindenképpen a hálaadás. Egy kollégámmal beszéltem nem olyan régen, Szabolcsba szolgál, és viccesen azt mondta, hogy na, ünnepelteted magad. Hát mondtam, hogy nem magamat ünnepeltetem, hanem azt a kegyelmes Istent látom meg, aki hordozott. Most az ünnepségen majd úgy fogom felvezetni a gondolataimat egy Zsoltár részlettel, hogy hatalmas dolgot tett velünk az Isten, ezért örvendezünk. Hát ez az ige határozza meg nem csak ezt az alkalmat, hanem talán az elmúlt 20 esztendőt is, hogy az én alkalmatlan voltam ellenére is próbált az Isten használni, több-kevesebb sikerrel, de úgy érzem, hogy áldott munkatársokkal tudtuk Isten országát építeni. Persze lehet, hogy nem a legtökéletesebb módon, de amit tőlünk telik, azt meg tudtunk tenni. Úgyhogy a hála és a köszönet az Isten irányába, ami meghatározza ezt a mai napot és ezt a elmúlt 20 esztendőt is.
És azért néhány gondolatot ejtett már tiszteletes úr itt a jövőről, a következő évekről, az elkövetkező néhány évre, vagy 20 évre, vagy akár jóval többre. Mi minden van tervbevéve? Mert azért itt az elmúlt 20 év alatt megépült például Felsőtárkányban a templom is. Azért én azt gondolom, ahogy én hallottam, hogy azért itt a szorványgyülekezeti tagok is próbálnak összetartani, kirándulást is szerveztek például, jótékonysági koncert zajlott, a fűtéskorszerűsítésre például a Felsőtárkányi Református templomban is, tehát hogy azért nem csak a templomban találkoznak a hívek, és nem csak ott tartják a kapcsolatot. Milyen tervek vannak az ifjúság bevonásán, fiatalok bevonásán túl a következő évekre?
Hát szeretnénk elsősorban, hál' Istennek infrastruktúrális gondjaink nincsenek, hiszen az épületeink rendben vannak, ezek is ugye folyamatosan fejlődnek, de talán jobban örülnék annak, ha a lelki templom is épülne, és azt a legnehezebb utat hallottam egyszer valakitől, hogy a legnehezebb út, amikor a fülünktől az ember szívéig eljut az evangélium, mert akkor születnek csodák, és valahogy ezt az utat segíteni, ezért az útért imádkozni, és hát végezni ugyanúgy a szolgálatunkat. Andornak táján ott egy picit intézményesebb formában végezzük a feladatunkat, hiszen két bölcsödénk is van, öreggondozásunk, és ott pedig talán az lenne a kihívásunk, meg a jövőnek a terve, hogy ezeket a családokat valahogy megszólítsuk, akik bizalmat adnak, elhozzák a legféltettebb kincsüket, a gyermekeiket, és túl azon, hogy a Jézus fel van rajzolva a falakra, és ott van az idézet, hogy engedjétek hozzám jönni a gyerekeket, talán a szülőket is valahogy bevonni, megszólítani. Hát ehhez kérjük a bölcsességet az Istentől, és hisszük, hogy meg is fogja adni.
Indulj és menj, hírd el szavam, népemhez küldelek én. Övés és gaz, vér és halasz, meddig hallgassam még én.
Hálaadó Isten tiszteleten köszöntötték Felsőtárkányban Hajdú László református lelkipásztort abból az alkalomból, hogy immár 20 éve szolgál az Andornak tájai, a Felsőtárkányi és a Recskei gyülekezetekben. Most hallgassák meg Szabó Kálmánt, a Felsőtárkányi gyülekezet gondnokát, akit a gyülekezeti életről és az Isten tiszteleten kívüli alkalmakról is megkérdezett Huszár Kata.
A Felsőtárkányi református gyülekezet szórványként indult, de eljött az az idő, Isten úgy rendelte, hogy megnövekedett a létszámunk. Ez tulajdonképpen azért, mert Felsőtárkány egy bevándorló falu, mondhatnám, és sokan jönnek külső területekről, olyan helyekről, ahol református vallásban érkeztek ide, és nem a római katolikus felekezethez tartoznak, és ezért szükségét tartottuk annak, hogy mivel növekszik a gyülekezet, ezért egy olyan közösségi házat, templomot építsünk, ahol többen elférünk, és hála Istennek ez valóságá is vált. Először egy kis maroknyi közösség imádkozott ezért, és néhányan odaálltak az illetékesek elé, hogy mit szeretnénk, vagy mit szeretnének valójában, és így alkalom lett arra, hogy kaptunk erre Istentől ajándékot, területet, támogatást, természetesen mi is hozzájárultunk, jártuk a különböző gyülekezeteket, és adományokat gyűjtöttünk. Elég szépen összegyűltek ezek az adományok, és elkezdődhetett az építkezés. Dicsőség ezért az Úrnak, és ahogy megépült a templomunk, a gyülekezet is, a gyülekezeti élet is beindult szépen lassan. Tehát nem csak 5-6-an, hanem már egészen szépen olyan 40-50-en jelentkeztek egyház fenntartóként, ami elég szép szám egy ilyen kis gyülekezethez képest, és ez a létszám a mai napig is szépen megmaradt. Napról napra nem azt mondom, hogy növekedik, mint az ős gyülekezet, de nem fogyunk, hála Istennek. Mert azt is láthatjuk, hogy sajnos itt a szórványokban az elidősödő tagok szép lassan meghalnak, vagy elalszanak, ahogy az ige mondja, és egyre kevesebb helyre kell elmenni. Hajdú László tiszteletes úrral sokszor elmegyünk, és mivel zenei szolgálatot is végzünk, ezért szívesen hív minket, és ott az ottani házaknál, vagy éppen kultúrházakban Isten dicsőségére éneklünk, és szeretnek ott a gyülekezeti tagok. Kevesen vannak, de olyan jó házias, olyan emberséges körülmények között lenni ott. Mert az ige is azt mondja, hogy ketten vagy hárman összejönnek az Úr Jézus Krisztus nevében, ő ott van velünk. Tehát nem kell hatalmas gyülekezetre gondolni, de jó ilyen szorványokban élni, jó szolgálni az Úrnak, jó az idős emberekhez menni. Sajnos fiatalok nagyon ritkán jelennek meg a gyülekezetbe. De azt hiszem, hogy nem kell ezért aggódanunk itt sem, Felsőtárkányban sem, meg máshol sem, mert Isten mindig gondoskodik utánpótlásról, tehát mindig jönnek újak, ahogy mondtam is, hogy nem fogyunk. Gyülekezeti alkalmaink is itt Felsőtárkányban rendszeres, tehát minden vasárnap Isten tiszteleti alkalmat tartunk 11 órától, minden csütörtökön bibliaórát tartunk, és mondhatom azt, hogy nagyobb gyülekezeteket megszégyenítő létszámban vagyunk jelen az Isten tiszteleten, a bibliaórákon is, és sokan nagy szeretettel látogatják az alkalmakat. Vannak még a külső szorványok, a kisebb területek, például Bekölcére szoktunk rendszeresen menni, Abasárra, ahol 4-5-en jönnek össze, és a végén szeretett vendégség van.
A szorványban történő igehirdetés, illetve alkalmak hogyan zajlanak? Azok is megvannak, hogy na mondjuk ide szombatonként megyünk, ide péntekenként megyünk, mert ugye hallhattuk, hogy itt Felsőtárkányban minden vasárnap 11 órakor van Isten tisztelet, de a szorványban ott hogyan zajlik?
Tehát be van ez osztva elég szépen, mert tiszteletes úr Andor raktáján 9 órakor kezd, eljön hozzánk 11 órára, utána átmegy Recskre a nagyobb gyülekezetekbe, ott 14 órára, és szinte ott is minden héten van, tehát ez folyamatosan működik. A kisebb szorványokat pedig úgy szokta beosztani, meg úgy osztjuk be, hogy azért annyira nem rendszeres, de minimum havonta egyszer elmegyünk hozzájuk. Ha tiszteletes úr egyedül megy, akkor egyedül megy, de van, amikor mi tudunk menni, és mondjuk igei szolgálatot is szolgálunk az emberek között, illetve zenei szolgálatot adunk, mert nem mindenhova tud eljutni. Tehát nagyon szeretjük ezeket az alkalmakat, és a testvérek meg megint nagyon szeretik.
Milyen a közösségi élet itt Felsőtárkányban? Mert én azt látom, hogy itt gyülekeznek az emberek, ugye itt a hálaadó Isten tiszteletre, beszélgetnek, mosolyognak. Összetart a gyülekezet itt Felsőtárkányban?
Hát, mint általában minden gyülekezetnek van egy magja. A lelki emberek, akik jobban ragaszkodnak az Úr Jézus Krisztushoz, azok jobban is oda teszik magukat, úgy érzem. Tehát hálából Istennek szolgálnak, és mindent megtesznek azért, hogy a gyülekezetben rend legyen, tisztaság legyen, hogyha igei alkalmak vannak, vagy úrvacsora van, akkor mindig meglegyen az úrvacsorai jegyek. Keresztelő is rengeteg van nálunk, annak ellenére, hogy kis gyülekezet vagyunk, nagyon sokan hozzák máshonnan is a gyerekeket, és itt keresztelik meg ebbe. Mondhatom, ezt úgy szokták hívni, ezt a kis templomot, a miénket, hogy egy kincses doboz, mert olyan szép kis, újonnan épített kis templomról van szó, és mivel Felsőtárkány egy turisztikailag is eléggé központban van, időnként jönnek különböző helyekről is, őket is szeretettel fogadjuk.
A fiatalokat, a fiatal családokat mennyire könnyű vagy nehéz megszólítani, akár itt Felsőtárkányt nézzük, akár Andornak táját, Recsket, vagy a szorvány gyülekezeteket?
Nagyon nehéz. Nagyon nehéz, hisz teljesen más úton vannak, tehát az széles út, amiről Jézus Krisztus is beszél, hogy nagyon sokan járnak rajta, annyira sok az az eszköz, amivel elcsábítják a gyülekezetekből. Tehát én tapasztalatból mondom, hogy otthon nálunk is van fiatalság. Vagyunk egy jó páron, de egyszerűen nem lehet erőszakkal, hatalommal, tehát Isten igéjét nem lehet ráerőszakolni senkire. És még ezen belül is annyira nehéz ez a szolgálat, ahol vannak gyerekek, hisz teljesen más nemzedék. Minket még a szüleink azt mondták, hogy jönni kell, akkor mentünk. Ma már azt mondjuk a gyerekeknek, hogy jönni kell, azt mondják, nem megyünk. És nem tudunk tenni semmit ellene. Akár szép szóval mondjuk, jó, vannak alkalmak, amikre eljönnek szívesen, de ott is inkább a csábítás miatt, mert mi a gyülekezetekben úgy próbáljuk a fiatalokat elcsábítani, hogy valamilyen finomsággal, hogy a végén valamit kapnak. De ez nem biztos, hogy ez a megoldás, de mégis ott vannak, végighallgatják Isten igéjét, tehát mondhatom azt, ragad rájuk valami, és reméljük, ha én a saját életemre gondolom, hogy annak idején, amikor el kellett mennem Isten tiszteletre, akkor én sem úgy mentem, hogy jó, most én voltam a legbuzgóbb, hanem el kellett mennem. De amikor Isten igéje megszólított, és belenyúlt az én szívembe, akkor felébresztette benne azokat az igéket, azokat az alkalmakat, amiken voltam, és így tudtam közeledni hozzá. Tehát én nem mondom, hogy ez az út mindenkinek, de engem elhívott, 40 éves koromban hívott el. Tehát amikor én újonnan születtem, Jézus Krisztus szent lelke által, akkor pont 40 éves voltam. És azután kezdtem el járni gyülekezetbe, azután a testvérekkel felvettem a kapcsolatot, akkor még úgy, hogy a családom belül mondhatnám, hogy én jártam egyedül el a gyülekezetbe, és szép lassan a feleségem is megtért, a gyerekek is elfogadták az Úr Jézus Krisztust. Tehát ez jó érzés, amikor az ember tudja, hogy biztonságban van a családja, biztonságban van a gyülekezete, mert rendszeresen imádkozunk a gyülekezeteinkért, nem csak a felsőtárkányi, a szórványokért is, minden más felekezetekért is, persze természetesen nem csak a felsőtárkányiak a fontosabb, sőt, minden emberért, ahogy Jézus Krisztus mondja, hogy az ő akarata, hogy minden ember üdvözlőjön. Tehát, és olyan nagy lelki buzgósággal készülünk fel minden nap az elindulásra, tehát a mi életünkben ez valójában úgy történik, hogy reggel felkelünk, előveszük a Szentírást, a Biblia olvasókkal úgy szerint olvassuk a Szentírást, és legalább egy óra hosszáig vagyunk az Úr előtt. Megbeszéljük az igét, imádkozunk, tehát, és így indulunk el ennek a napnak a kezdetének is, mint hogy a mai napon is ugyanígy kezdődött el. Függetlenül attól, hogy egy olyan alkalmat tartunk, ami egy ünnepi alkalom, és hálát adunk az Úr Jézus Krisztusnak, hogy tiszteletes Úr közöttünk már 20 éve szolgál. Tehát ez nagy öröm nekünk, és mondhatjuk így, hogy velünk öregszik, megöregszik, és együtt lehetünk vele, tehát hálát adunk ezért az Úr Jézus Krisztusnak.
Kedves hallgatóink, Szabó Kálment, a Felsőtárkányi Református Gyülekezet gondnokát hallották.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Adásunkat az europaradio.hu oldalon tudják újra meghallgatni. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Köszönöm mai figyelmüket, a szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Várom Önöket a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink! A Református Egyház műsorát hallották.
A félelem, ha betemet, akkor elnémul a hangom. Az aggódás, ha megtépáz, már nem látom a célom. Hol nincs már bölcsesség, fogytál az értelem, ott készül új ösvény, most láttam meg. Nem vagy egyedül, ez nem szóló tánc, csak egy lépést kell tenned. Gyere már, mire vársz, ne problémázz, a gyötrődés, a kipródás, csak megalázd. Még ha mást is mond a józan ész, semmi nem állhat az utakba, ha hittel lépsz. Csak újabb harc, csak újabb vágy, az élet már csak így megy. Gondolsz csak, vagy szembe szállsz, mert csak is az a lényeg. Gyere már, mire vársz, ne problémázz, a gyötrődés, a kipródás, csak megaláz. Még ha mást is mond a józan ész, semmi nem állhat az utakba, ha hittel lépsz. Fogytán az értelem, ott készül új ösvény, most látnod kell, nem
gyere már, mire vársz, ne problémázz, a gyötrődés, a kipróbás, csak megaláz. Még ha más is van a józan ész, semmi nem állhat az utadba, ha hittel lész.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A mai napon a Lateráni Szent János Bazilika felszentelését ünnepeljük. A bazilika Róma városában található a mindenkori szentatyának, mint Róma püspökének a székesegyháza, valamint a város és a földkerekség minden templomának anyja és feje. Védőszentjei keresztelő Szent János és Szent János apostol. A bazilika a 4. század elején épült, első Szilveszter pápa szentelte fel. A lateráni bazilikát tartjuk az első nyilvános keresztény templomnak, hiszen amikor a császár a milánói rendeletben engedélyezte a keresztény vallás szabad gyakorlását, ebben a templomban ünnepelték először nyilvánosan a szentmisét. Korábban a föld alatti katakombákban és magánházaknál gyűltek össze keresztények az eukarisztia ünneplésére. A bazilika magyar vonatkozása, hogy egyik mellékhajójában, második Szilveszter pápa sírja fölött, egy márvány domborművön két jelenet van. A felső részen a magyarok nagyasszonya előtt hódolatát kifejező Szent István és Szent László király látható, alatta pedig az a jelenet, amikor a pápa átadja a Szent Istvánnak szánt királyi koronát, az asztrik apát vezette magyaroknak. Az ünnep evangéliuma felidézi azt az eseményt, amikor Jézus megtisztította a jeruzsálemi templomot, kiűzte onnan a kereskedőket. Az Úr hevessége és indulata érthető, hiszen Isten házához, lakóhelyéhez méltatlan tevékenységet folytattak e helyen. Jézus nem engedheti meg, hogy az ő atyának lakóhelyén, az imádság házában, az egyetlen Isten imádásának templomában kereskedjenek, még akkor sem, ha az áldozathoz szükséges állatokkal kereskedtek. Jézus a mennyei atya fiaként jogosan tartotta a jeruzsálemi templomot saját otthonának. A kereskedők egyrészt azért háborodtak fel, mert kiűzte őket megszokott és jó jövedelmet biztosító helyükről, másrészt azon is megbotránkoztak, hogy Jézus Isten fiának tartja magát, hiszen nyíltan a saját atya tulajdonaként beszél arról a templomról, amely hitük szerint az egyetlen Isten lakóhelye. A mennyei atya gyermekeiként mi is jogosan tekintjük saját plébániánk templomát, az Isten házát a mi otthonunknak. E házba Jézus egyrészt vendégségbe hív minket, hogy saját testét nyújtsa nekünk lelki ételként, másrészt azt is szeretné, ha igazi otthonra lelnénk Isten házában, akinek gyermekei vagyunk. Jézus rejtélyes kijelentést tesz, amikor ezt mondja: romboljátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt fölépítem. Szavait nem értik, mint ahogy cselekedetét sem. A kijelentés értelme rejtve marad egy ideig, mind tanítványai, mind ellenfelei számára. De mindkét csoport jól megjegyzi azt, s maguk között talán többször meg is vitathatták annak értelmét. Jézus ellenfeleinek akkor jut eszébe a mondás, amikor vádolják őt, és arra készülnek, hogy halálra ítéljék. A kereszt alatt gúnyos hangnemben szintén felemlegetik mondását az arra járók. Az ő számukra tehát még ekkor, azaz a keresztre feszítéskor sem válik világossá e szavak értelme. Jézus tanítványainak viszont néhány nappal később, a feltámadást követően eszébe jut az egykor tett állítás, s megértik, hogy saját feltámadását jövendölte meg előre mesterük. A feltámadás hitünk számos titkát világítja meg. A feltámadt Krisztus hirdeti, hogy Isten jelen van a világban. Jelen van mindenütt, ahol ott van a feltámadott. Amikor Jézus a templom lerombolásáról és annak felépítéséről beszél, akkor nem a kőből épült épületre, nem a jeruzsálemi templomra gondol, ahol az esemény játszódik, hanem saját testére, amelyet a halál lerombol ugyan, de 3. napon a feltámadás által újjáépül. A mi testünk és lelkünk is templom, Isten lakóhelye, a Szentlélek hajléka. E templom tisztasága rendkívül fontos. Megtisztításáról Isten gondoskodik a bűnbánat szentségében. Isten eltávolít belőlünk mindent, ami méltatlan Isten gyermeki méltóságunkhoz, vagy beszennyez minket. Ne pakoljuk újra tele bűnök sokaságával. Urunk Jézus Krisztus, Te egykor teljesítetted tanítványait kérését, és imádkozni tanítottad őket. Most mi is azt kérjük tőled, hogy taníts minket imádkozni, taníts bennünket a helyes imára. Az életszentség és az üdvösség elnyerésének biztos eszköze a szüntelen imádkozás. Te nem üres szavakat kívánsz tőlünk, hanem figyelmes elmét, odaadó akaratot és megtisztult szívet. Tisztíts meg gondolatainkat és érzéseinket az imádság által. Add, hogy újjászülessünk a szüntelen imádság által, add, hogy hitünkben növekedjünk az imádság segítségével. Add, hogy megtaláljuk az imádságban a mennyei atyához vezető utat.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!